Krisztus szeretetével köszöntelek titeket. A mai témánk, mint látjátok is kiírva, a gyülekezet, mint Krisztus teste. Néhány bibliai igazságot nézzünk meg a gyülekezettel kapcsolatosan. A Korintusiak az itt első levélből olvassuk az alapigénket, az 1 Korintus 12-18. Verstől. Kövessétek majd kérlek Istennek drága igét. Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a feje a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testbe, testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másokat profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatévő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érsz, vagy a pengő cimborom. És a profétán is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Ámen, eddig Isten igéje. Pál apostol nagyon képszerűen tárja elénk a Bibliából a gyülekezet működését, kapcsolatrendszerét, egymásra utaltságát a tagoknak, mint Krisztus teste írja le, egyik legerősebb kép a Bibliában azonnal a gyülekezetről, mert szépen el is fogunk jutni ennek a képnek a kifejtéséig, és egyáltalán a gyülekezet, mint Krisztus teste, Isten gondolatának a megértéséig. A gyülekezet Isten álma, Isten gondolata. Nem emberi kitaláció, ember találmánya. Isten tervezte, Isten álmodta meg a gyülekezetet, és azt, hogy az újszövetség korban az Istenhez tartozó emberek, a helyi gyülekezet közösségéhez tartozzanak egy meghatározott helyhez, meghatározott helyen, megfelelő kapcsolatrendszerrel, egy kölcsönösségben működve, a különböző ajándékok egymást építve, egymást kiegészítve, kiteljesítve. És hát ennek a mozgató ereje pedig a kapcsolatrendszer alapelve, vagy mozgatója a szeretet. Erről lehet megismerni a különböző szervezetek közül a gyülekezetet, hogy a tagok között a szeretet kapcsolat van, a szeretet köti össze őket, és látjátok, hogy ennek a felismerése, a szeretetből a felismerés pedig ott volt a felolvasott szakaszban. A gyülekezet előképét megtaláljuk természetesen már az Ószövetségben is. Három kifejezés van a héber szövegben, a Isten népével kapcsolatban, Isten kihívott népével kapcsolatban. Az egyik kifejezés magát a népet vagy nemzetet jelenti a Bibliában, a másik éber kifejezés azt jelenti, hogy a hívők közössége. Tehát Isten népén belül azoknak a közössége, akik hisznek az élő Istenben. És a harmadik kifejezés pedig, amely legközelebb van a mi egyházként fordított, bár ilyen szó, hogy egyház nincs a Bibliában. De ezt nem találod meg sehol. Luther a hidegrázt az egyház szótól, azt mondta, hogy lehet jobb is lenne nem használni. Mert azt mondja, annyira nincs benne a Bibliában az, amit itt egyházként mi elkezdtünk használni. Tehát a gyülekezet, ő azt javasolta, a gyülekezetet kéne használni inkább, az egyházszót teljesen kiiktatni a szóhasználatból, mert a Bibliában helyi gyülekezetek vannak, egyébként semmilyen egyéb szerveződés nincs. Tehát a gyülekezet felett, gyülekezeten kívül, és gyülekezet mellett sincs semmi legitim. Egyedül a gyülekezet van, és ugye egyetlen dolgot, amit látunk a Szentírásban, a gyülekezetek olyan módon való kapcsolódás, hogy az evangélium ügyében, vagy szociálisan, karitatív módon kapcsolódtak, együtt működtek és segítettek. Ezért is van az, hogy a mi közösségünk ugye nagyon sokáig szövetség volt, Baptista Gyülekezetek Szövetsége. Az állami kapcsolódás miatt lett a szóhasználat egyház, de a struktúra maradt. Tehát továbbra is a közösségünkben autonóm gyülekezetek szövetségéről beszélünk. Az egyházvezetés nem uralkodik a gyülekezeteken, semmilyen döntési jogkörrel nem rendelkezik a helyi gyülekezetek felett. Az gyülekezetek küldöttei által megválasztott vezetőség, aki azért választ meg a gyülekezetek küldöttei, hogy képviseljék állami dolgokban a gyülekezeteket. Nem is gondoljuk, hogy az egyháznak van dolga a misszióban, úgy hiszük, hogy a helyi gyülekezetnek van dolga a misszióban, és helyi gyülekezetek kapcsolatrendszere az, amely segítheti a missziót, vagy karitatív tevékenységet tud végezni. Erre mindenképpen látunk példát az őskeresztény közösségben is. Tehát a legmarkánsabb kapcsolódás azonban egy másik héber kifejezéshez van az új szövetségi gyülekezetnek, ez pedig azoknak a közössége, akik Isten ünneplésére gyűlnek össze. Érdekes dolog, tehát hogy van a hívők közössége, akik hisznek Istenben, és van egy közösség, akik összejönnek, hogy ünnepeljék az Istent. Na ez a kifejezés az, amely gyakorlatilag rokon, amelyből levezethető az új szövetség gyülekezet. Tehát összejönnek, és együtt ünneplik az Istent. Ez a gyülekezet. Aztán ezt látjuk ugye megnyilvánul és megvalósulni, ezt a héber kifejezést az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amikor megszületik az első gyülekezet pünköskor. Az Apcsel 2.42-ben így olvassuk, ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Tehát lehet látni, hogy nagyon aktív és élő közösség az, közösség élet volt az, ami létrejött a megtért újjászületett hívők gyülekezetében, az őskeresztény közösségben. Pünköskor az evangélium hirdetését követően a Szent Szellem munkája volt az, hogy embereket megtérése segítette, újjászülte a kiment ige által a Szentlélek, és ebből az újjászületett hívő közösségből, akik bemerítkeztek, gyülekezetet formált a Szentlélek. Ez volt az első dolga, tehát az evangélium hirdetése, és ennek nyomán pedig a megtérések, újjászületések és bemerítés után, hogy ezen a folyamaton végigmenve létrejön az új szövetség gyülekezet. Az új szövetség gyülekezet tagjaira jellemző, hogy rendkívül nagy kiváltságnak tartották, hogy tagjai lehetnek. Tehát nem úgy gondolkodtak, hogy megköszönheti Péter apostol, vagy Pál apostol, hogy ide járok, hanem azt mondták, hogy köszönöm, drága uram, hogy megadtad azt a kiváltságot, hogy része lehetek a te testednek, hogy hozzád tartozhatok, és ennek a látható formája, hogy egy helyi gyülekezetben része lehetek a te testednek. Nagy kiváltság. És azt mondjam nektek, hogy bár elég régóta itt vagyok ebben a gyülekezetben, máj napig is rendkívül komoly kiváltságnak tekintem, hogy ide tartozhatom. Nem gondolom természetesnek, hanem ajándéknak tekintem az Úrtól, kiváltságnak. A názareti Jézus földi szolgálata során szintén adott egy tanítvány közösségi mintát. Az apostolok látva a Jézus közösségépítő szolgálatát, ahogy a 3, a 12, a 70, 72, az 500, a kapcsolatrendszert, ahogy leült, ahogy tanított, ahogy prédikált, ahogy evangélizált, ahogy elmagyarázta a tanítványoknak, látták ezt a közösségi mintát, ahogy együtt éltek, Jézussal együtt haladtak, megosztották az életüket egymással, ezt a mintát követve hozták létre az új szövetségi gyülekezetet. Az új szövetségi gyülekezetnek, tehát amellett, hogy voltak ószövetségi képek, és majd mindjárt még vissza fogok térni, nagyon meghatározott az apostolok szemlélet módjában az, amit Jézus példaként rájuk hagyott. Ő már elkezdett gyakorlatilag egy tanítványi kört formálni, amely gyülekezetnek gyakorlatilag az előképe volt, egy erős előképe volt Jézus életében. És ezt a példát vitték tovább Jézus apostolai. Majd, ahogy a Szent Szellemről mondta az Úr Jézus, hogy amikor eljön az Isten szelleme, akkor kijelent nektek mindent, elvezetiteket minden igazságra. Így látjuk azt, hogy Pál apostolban és Pál apostol által Isten szelleme tovább bontja a gyülekezetről való tanítást. Igaz lett Pál apostol életén keresztül, amit Jézus mondott, hogy az eljövendő dolgokat is ugye kijelenti, meg megtanít, elvezetiteket minden igazságra, és eszedbe juttatja azt, amit én tanítottam nektek. Így Pál apostol szolgálatában és leveleiben nagyon szépen kibomlik, és tovább bomlik a gyülekezetről való tanítás. Négy dolgot hoztam, nem tudom, ki is lesz remélem vetítve, ami a Biblia alapján alapelve a gyülekezethez tartozásnak. Az első kitartozhat a hívő gyülekezetéhez, aki megtért és újjászületett, tehát hitre jutott, a bűneit megvallotta, a szabadítást átélte, és a Szentlélek és az ige által bizonyosságot nyert arra nézve, hogy Isten gyermekévé lett, így a keresztény közösséghez tartozók testvérei lettek. A második fontos dolog a Biblia tanítása szerint, akik megtérnek és újjászületnek, a hitük megvallására bemerítkeznek, és látjuk a pünkösdi eseményeknél, hogy akik bemerítkeztek, azok lettek aztán tagjai a helyi gyülekezetnek, tehát a bemerítés egy olyan módon való vízválasztó is volt, amikor az érdeklődőből, a keresőből, a megtérőből, a csecsemő keresztényből tagja lesz a gyülekezetnek, teljes jogú tagja lesz. Aztán ezek a keresztények azt is lehetett látni a Bibliában, hogy készek voltak megosztani a terheket. Kiki ajándék a képesség és tehetsége szerint, szellemileg is, és fizikailag is, anyagilag is vállalta a ráeső részét a terheknek, szolgáló kereszténységet látunk a teljes új szövetségben. És a negyedik dolog a gyülekezeti fegyelem elfogadása, tehát mindenki, aki része lett egy keresztény gyülekezetnek, helyi eklézsiának, annak fontos része volt, hogy el is fogadta a tekintét, az apostoli tekintét, a vezetőit, presbiteri vezetői tekintét a gyülekezetben, és alávetette magát ennek, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért kulcskérdés. Ez a negyedik pont is, tehát ugye, majd egyébként egy hónap múlva majd, ha az Úr engedést megérünk, akkor majd ezzel szeretnék részesebben foglalkozni. Nagyon elgondolkodtam azon, hogy a mai világunk hogyan is működik. És gondoljatok bele, hogy mi történik. Az egyházban valamit az ige alapján nem fogadnak el, mert hát nem tehetsz más. Tehát, amit mond, ha te új szövetség gyülekezet akarsz építeni, akkor az Isten igéje az alap. Tehát nem mondhatsz más valakinek, mint amit Jézus a feje a gyülekezetnek mond, mert nincs rá jogod. Tehát egyszerűen nem vagy feljogosítva. Más akarsz mondani, akkor menj ki a kristen népek közül, és mondd a saját véleményedet. De ha te azt mondod, hogy képviseled Krisztust, akkor egyszerűen nem tehetsz mást, hogy azt mondod, amit ő mond. Na most mi történik a mai világban? Telenyomják a Facebookot, meg a közösségi médiát, hogy milyen szekta, meg milyen kiközösítő, meg milyen, hogy is mondja, bántalmazó közösség, stb. Pusztán azért, mert bocsánat, azt mondták, hogy tiszteletben tartom, hogy te akarsz élni, csak itt nem. És ezek az igék azok, ami miatt hát a Biblia azt mondja, hogy nem lehetek veled közösségben. Ezért bár hívlak, térje meg. Ha nem akarsz megtérni, akkor semmi gond, úgy érsz, hogy akarsz, mert Isten is megengedi neked, nem kényszeríti rá, csak nem ebben a közösségben. Mert itt nem lehet így élni. Ennek a közösségnek vannak szabályai, szabályokat pedig Jézus írja, nem mi. Tehát amikor valaki kilép a Jézus tanításától, a szeretettel értelmezett tanítástól, tehát nem törvény, nem szeretet, mentés, intésmentés mindig összekapcsolódik, akkor már, ha is egy közösség eltér ettől, azt már nem lehet új szövetséggyülekezetnek nevezni, hanem valamilyen érdekcsoportnak. Lehet, és ennek a félrehajlásait lehet látni. A rendezett gyülekezeti tagsággal bírók, tehát akik ezen a folyamaton végigmentek pedig, részesülnek az úrvacsorai közösségben, sőt, vágynak is rá. Egy új szövetségi hívő ember természetes vágya, hogy részesedjen az úrvacsorai közösségben, betöltve Jézus parancsát, megértve ennek szellemi jelentőségét. Tökéletes vagy ideális gyülekezet. Ez egy nagy kísértés egyébként, hogy ugye hajlamosak vagyunk az idealizmusra néhányan. Tehát ugye azt mondjuk, hogy megtértem, újjászülettem, és ez az eufória, ez a láng, ez a tűz, és azt mondom, hogy hát itt nincs is más, csak szeretet. És aztán haladok előre, és akkor megpiszkálom ezt az életet, azt az életet, és akkor látom, hogy nem is csak szeretet van, hanem van itt harag is, meg van itt jelen probléma is, meg van itt az is, meg az is, és akkor azt összetörik a világ. Hát ez az én gyüleket, hát ez már nem az a gyüleket, ahol megtértem. Te ugyanaz, ahol megtértél, csak még nem látod. Csak még nem látod, akkor ennyire közelről a másik életet. Almási Mihály professzor egy nagyon találó gondolatsort rögzített, írt le az egyik könyvében, figyeljetek a témában. Ideális gyülekezet lehet, de tökéletes nem. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek, a Szent Szellem megszentelő és megítélő tevékenysége egyaránt érvényesül az ideális gyülekezetben. Akadnak ugyan beteg, gondozás, azaz lelki gondozás alatt álló tagok, akadhatnak, és a Bibliában látjuk ezt, haldoklók, tehát a hitükben hajótörés szenvedettek, és lehet néhány képmutató, aki színleli a hitet, szeretetet, de amint valami bűn kiderül, megindul a Biblia szerint intés. Négy szem közt, néhány testvér létében, a gyülekezetben. És a segítő szándékú intés nem ér célt, alkalmazása kerül a fenyíték, végső soron a kizárás. Az ideális gyülekezetben, a Krisztussal közösségben élők vannak többségben. Ne féljétek, Pálapostól mondta azt, hogy áltestvérek között is voltam. Tehát értsétek meg, a búza és a konka együttnő, és akkor lehet itt filozofálni, hogy ez gyüleket vagy nem. Én úgy jártam a Bibliában, ez egy gyülekezet. Még a gyülekezetben is azt kell mondani, hogy itt sem biztos, hogy mindenki, aki papíron fönt van a neve, hogy üdvözülni fog. Mert egyedül Jézus Krisztus üdvözít. És mi a gyülekezet tagsággal ezt nem tudjuk garantálni. Ez egyedül Jézus Krisztus garantálja az ő vér által. Ő az ajtó, ő az út. Nincs más. Nem a gyülekezet az ajtó, nem a gyülekezet az út. A gyülekezet a megváltó Krisztus teste, és megváltó Krisztus uralma alatt él, és aki az ő uralma alatt él, tudja, hogy arra jut, ahova Jézus akarja. Az viszont biztos, ebben lehetünk bizonyosak. És Géza bácsitól is tanultunk néhány dolgot, mindjárt látni fogjátok, visszaköszönni, és ezt majd ki is lesz vetítve. És a segítő szándékú intés nem ért célt, alkalmazásra kerül a kizárás. Az ideális gyülekezetben a Krisztussal közösségben élők vannak többségben. És itt jön a záró gondolat, amit Géza bácsitól is hallottunk. A felhígulást két dolog okozhatja. Egy, ha felvesznek a gyülekezetbe olyanokat, akik nincsenek közösségben Krisztussal. Tehát nincs megtérés, nincs újjászületés. Hanem valamilyen vallási gyakorlat van, de nem élet. És a második dolog, ami szintén a felhígulást okozhatja, ha nem alkalmazzák következetesen a gyülekezeti fegyelmet, fölvállalva a Facebook huszárkodást is. Tehát, hogy esetleg a mai világban még az is előfordulhat, hogy a legjobb szándék, legtisztább módon jársz el, a legnagyobb szeretettel, mégis te vagy a nem tudom kicsoda. Pedig nem tettél sem olyat, és nem igaz, nem tudják rád bizonyítani, de önmagában, hogy nem azt mondtad, amit ő, már azt mondja, hogy te nem tudom, mi vagy meg, mit csinálsz. Hogy megértsük, hogy mi a gyülekezet és mi jellemzi, segítségül hívjuk a Szentírás kijelentését, azokat a szavakat, amelyeket a gyülekezettel kapcsolatosan tanít. Ezen fogunk most a következő időben végigmenni. Nézzük az elsőt, ahogy mondtam, ugye a címben is, az üzenet címében a legerősebbbel kezdjük, Krisztus teste. Vagy ugye latinul is ezt érdemes lehet találkozni, Corpus Christi, Krisztus teste. Ennél erősebb képet nem tudok elképzelni annak leírására, ahogy az Atya gondolkodik az ő gyülekezetéről, Isten népéről. Nézzétek csak, az 1 Korintus 12.27-ben a következőt olvassuk. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. És a Kolossé 2.18-tól 19-ig, ne vegy el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásában és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Tehát mit mond itt Pál apostol, hogy lesznek tévtanítók, és vannak tévtanítók, akik tagadják a gyülekezet jelentőségét. Tehát azt tanítják, hogy nincs szükség a gyülekezetre, pedig azt mondja, hogy a gyülekezet pedig Krisztus teste, és a fő irányítás alatt növekszik a különböző összekapcsoló elemek által Isten szerinti növekedéssel. Tehát szellemi életet élni hosszú távon, gyülekezeten kívül nem lehet. Nem lehet. Erősebbet is tudnék mondani. Ha valaki Krisztussal közösségben van, lehetetlen, hogy ne legyen közösségben a helyi gyülekezettel is. Márpedig, ha valaki nincs közösségben a helyi gyülekezettel, így fennáll a veszély, nincs közösségben a fővel sem. És így nem fog üdvözülni. És itt nem egyházról beszélek, hanem valamelyik helyi gyülekezetről. Teljesen mindegy, melyik Krisztus testéről beszélünk, mert nincs üdvözítő egyház, meg üdvözítő gyülekezet sem, de az a helyi gyülekezet, ahol a Szentlélek téged behelyez, ott elkötelezett tag vagy, hosszú távon nem tudok elképzelni keresztény életet, tehát átmenetileg lehetséges költözés, életkörülmény változás, tehát valamilyen átmeneti időszak, amikor keresed a helyedet. Ez természetes, ez nem erről szól. Hanem amikor te azt gondolod, hogy meg vagyok én a nélkül is. Na, az már veszélyes. Veszélyes dolog a Biblia tanítása szerint. Nem létezik szorosabb kapcsolat, mint a test tagjai között fennáll. Ezért is nagyon erős kép a Krisztus teste kép a gyülekezetre. Egy testet látva fel sem merül senkiben, hogy valamelyik tagra nincs szükség. Igaz? Hát teljesen normális, egészséges vagy, és minden tagod megvan és működik, akkor azt mondod, hogy úr, de jó, hogy egészséges vagyok. Ezek szerint tehát a Krisztus teste kép akkor teljesedik ki, meg egy gyüleket, ha mindenki a helyén tud lenni, és kapcsolatban tud lenni egymással, és együtt, és külön-külön is a fővel, akkor beszélünk egészséges gyülekezetről. Aki a főhöz csatlakozik, tehát csatlakozik a testhez is, és aki a testhez csatlakozik, Krisztus, mármint Krisztus testéhez, a Szentlélek által, az csatlakozik a főhöz is. Én az Efézus 4.11-18-ban nagyon szép kibontása van ezeknek az igéknek. Ugye Krisztus testét kell építeni, azt mondja a hívőknek, hogy építsék Krisztus testét. Azt mondja, hogy föl kell növekednünk a fejhez, aki a Krisztus. Az egész test pedig kölcsönösen összefogva a különféle kapcsolatok révén gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön a szeretetben. Tehát azt lehet látni, hogy Krisztus testében van egy növekedés, amiről János barátunk szolgál és egy sorozatot visz, van egy növekedés, fölnövekszünk a Krisztushoz, a Krisztus megismeréséhez, felkészülünk arra, hogy építsük a testet, azaz építsük a testvéreket, ezért a szolgálatoknak mindenképpen értékmérője, hogy építi a másikat. Építi benne a reményt, a hitet, vigasztalás hozzá a szívében, bátorítja a hitben, és stb. Gyámolítja, gondozza, vigasztalja a Szentlélek rajta keresztül, és azt mondja itt az ige, hogy különféle kapcsolatok épülnek, az különböző mélységű kapcsolatok vannak a gyülekezetben, különböző szintű szolgáló kapcsolat, baráti kapcsolat, testvéri kapcsolat, házi csoportos kapcsolat, gyerekszolgáló közötti kapcsolat, és sorolhatnám, hogy mennyi féle kapcsolat van, ezek a miensége változik, de egy biztos, hogy jellemző rá, egyrészt, akik benne vannak ezekben a kapcsolatokban, nem a másikat vádolják az önmaguk, vagy másiktól várják, hogy növekedjenek, hanem gondoskodnak a növekedésükről, és az biztos, hogy épül szeretetben. Tehát a gyülekezeti kapcsolatokra, amit a Szentlélek hat át, jellemző, hogy növekszik a szeretetben. Sokszor elmondom mennyegzőkön, hogy a házasság bűnbánó és bűnbocsátó kapcsolat két nem tökéletes ember között. Igaz? Mennyire így van? Hát persze, hogy épül a szeretet, nem? De amikor be kell ismernem a hiányosságaimat, amikor szüksége van a másik megbocsátására, vagy fordítva. A bizalom, a szeretet, ezekben a ilyen szempontból való szembesülésekben megjelenik, és akkor növekszik is, mert olyan hálás vagyok, köszönöm szépen, hogy így viszonyultál hozzám. Hálás vagyok, érted, hogy ó, te, most jöttem rá, hogy mit csináltam. Nem is értettem. Bocsáss meg tényleg. És akkor első mosolyog, mondta, hogy nagyon ülök, hogy rájöttél, nagyon szeretlek. Én már láttam 10 évvel ezelőtt, de nem baj. Türelmes, és akkor még nagyobb lesz előtte, hogy Uram, Isten 10 éve tudta, és mégsem verte a fejemhez, és mégis a szeretet, és mégis imádkozott, és stb. Mert nem tudsz érettebb lenni, mint amennyire érett vagy életed adott szakaszában. A következő kép, amelyből szintén megérthetjük és megismerhetjük a gyülekezetet, az Isten épülete, Isten szántóföldje. Ehhez szintén hozok két igét, az 1 Korintus 3.9-et. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Majd az 1 Péter 2.5. Figyeljetek, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki, azaz szellemi házzá, szent papsággá, hogy lelki, az a szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, de egyedül Jézus Krisztus által. Tehát a szellemi áldozat egyedül Krisztus vérére nézve, Krisztus áldozatára nézve kedvesek. És nézzétek meg, hogy a szellemi áldozásnak a helye a gyülekezet. Egyébként ezért nagyon fontos, hogy mi nem énekelgetünk. Tehát a gyülekezetünkben ez nem egyházi ének, hanem áldozat. A dicséret áldozatát hozzuk minden vasárnap az élő Istennek. És meg kell értenetek, hogy az áldozat helye az Új Szövetségben a gyülekezet közösségében van. A szentek gyülekezetében, aki Krisztusra nézze, Krisztus által tudja bemutatni az áldozatukat, a hálájukat, a hódulatukat, az imádatukat, az Úr megváltó kegyelméért és szeretetéért, és tudnak szolgálni az élő Istennek a dicsérettel, az imádattal. Tehát nem énekelgetünk, hanem áldozunk az Istennek. Ez egy nagyon fontos különbség egyébként, pusztán ebből a felfogásból, vagy megértésből, ami következik a dicsőítéssel kapcsolatban, vagy az egyház énekkel kapcsolatosan. Különbségtétel. Az épület minden eleme szükséges. Tehát, ugye, most gondoljatok bele, hogy bocsánat, tehát van egy kutyaütő kőműves, és épít nektek egy házat, és akkor megkérdezi, hogy ez a lyuk mi a falon? Hát ez egy ablak. Tehát itt nincs is ablak. Hát nem baj, majd most lesz. Értitek? Tehát, hogy vagy, hát itt ajtónak kéne lenni, hát de egy ablak lett. Vagy tudjátok a Béláim, hogy körbefalaszták magukat, és akkor... nem lett ablak az épületen, tehát ugye azért az feltűnne, hogy valami nincs helyén ebben az épületben. Így azt kell mondani, hogy az épületet igenis a mester építi pontosan, precízen mindent a maga helyére, és habarcsként pedig a szeretetet alkalmazza, amelyre azt mondja a Kolossi levél, hogy tökéletesen összefog mindent. A szeretet tökéletesen összefog mindent. A szeretet az, kedveseim, az Isten szeretete, amely legyőzhetetlenné tesz egy gyülekezetet. Nem az erő benne, nem a hangos éneklés, nem a nagy prédikációk, a szeretet teszi legyőzhetetlenné. Az Isten szeretete elpusztíthatatlaná tesz egy gyülekezetet. És ne felejtjétek el, hogy pontosan azon dolgozik az ördög, hogy meghidegítse a szeretetet. A csalódások, a keserűség sok minden révén, a bizalmat megoldsa, hogy elpusztítsa a szeretetet, mert a szeretet legyőzhetetlenné tesz bennünket. Mert a szeretet az, amikor fontos nekem az életed. És nem tudok nyugodni, ha te rossz úton jársz. És örülök a sikerednek. És sírok a bánatod miatt. És küzdök érted, ha beteg vagy. Dávid azt mondja, hogy nagyon nagy fájdalmam van, amikor azt tapasztaltam, hogy letettem az életemet a másikért, és visszaért vele. Ez volt a legnagyobb fájdalma Dávidnak. Azt mondja, a többitől elviseltem volna, de azt mondja, azok, akik együtt mentem az Úr házába. És azok, akik bőjtöltem, sírtam, imádkoztam, amikor betegek voltak. Azt mondja, azok árultak el engem. Ugye ez volt a legnagyobb fájdalma Dávidnak. Az ellenségei is fájtak, de ennél nagyobb fájdalom nincs. De milyen nagyszerű dolog, amikor az ellenkezője történik. Amikor azt tapasztalod, hogy ott vagy a szükségben, és onnál egyik, a másik, a harmadik is melléd. És nem azt mondod, hogy miért nem az ötödik át melléd, hanem azt mondta, hogy testvérem, annyira hálás vagyok érted, hogy fontos voltam, hogy szóltál, hogy itt vagy, hogy mellém álltál, hogy elérhető voltál számomra. A szeretet, ezt teszi legyőzhetetlenné a gyülekezetet. És aztán a következő kép a Párány mennyasszonya. Nagyon különös Hát egyszerűen elképesztő, hogy ilyen képeket használ a Biblia gyülekezet és Jézus kapcsolatára. Ez a bensőséges mély kapcsolat, elkötelezettség megjelenik, ugye, Jelenések könyvében látjuk, el is olvassuk, Jelenések 19.7. Örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. És mit olvasunk? Felkészült. Halleluja. Mindjárt visszatérünk rá. Felkészült a mennyasszony. Felkészült a mennyasszonya. Elkötelezett hűség és szenvedélyes várakozás a közös életre. Hát az eljegyzés, amikor valaki a héber kultúrában valaki eljegyezte a mennyasszonyát, az azt jelentette, hogy olyan erős volt, mint a házasság. Tehát tudták, hogy ha nem is egy városban élnek, de találkoztak, meg volt az eljegyzés, akkor tudták, hogy az biztos. Hogy olyan nincs, hogy szólalkozik valaki, meg 5-6-tal aztán még próbálkozik. Tehát a hűség, elkötelezettség tudatában voltak, és szenvedélyesen várták, mert ugye nem összeköltöztek és lefeküdtek egymással, meg stb., hanem tisztaságban várták, és vágyakoztak, hogy végre mindig együtt legyenek. Meg volt benne az őszinte szenvedély, a várakozás, hogy egy napon ott leszünk, együtt töltjük az életünket. Ez a kép ezért lényeges. A gyülekezet tehát szenvedélyesen várja, hogy Jézussal együtt legyen. Jézus hűségében bizonyos, és erre a hűségre a Szentlélek ereje által hűséggel válaszol. Ezért van az, hogy egy keresztény ember nem is a sága földig magát, mert a többi is berúg. Vagy nem csalja meg a házastársát, nem lopja meg a szomszédját, nem puskázik, nem gúnyolja a tanárát, és stb. Mert hűséges, mert szereti a vőlegényt, és igyekszik szentül, tisztán várni a mennyegző napját. Felkészülten várni a mennyegző napját. És hát ugye a korabeli eljegyzéseknél lehet olvasni róla, hogy a vőlegény az otthon készítette el, a mennyasszony pedig hívogatott a közelgő mennyegzőre. És pontosan, amikor Jézus szavait olvasod, akkor értened kell, hogy ebben a kultúrában, mivel ő elmondja a következő szavakat, ez így történt. Ezért mondja Jézus a tanítványainak, ezért is többek pontosabban, a János 14.1-ben, hiszem ki is lesz vetítve, János 14.1, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, azaz bízzatok. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek, és helyet készítek a mennyasszonyom számára, az a számotokra, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét visszajövök, figyeljetek, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, a mennyasszonyom is ott legyen. Ott lehetek ti is. Pontosan erről van szó. A vőlegény és a mennyasszony mennyegzője. És hogy milyen csodálatos az Isten kegyelme, és milyen erőteljes a Szentlélek munkája egy keresztény gyülekezetben, a tanítványi körben, azt a Bibliánk az Efézusi levélben tárja elénk. Az Efézus 5.25-től, ez is ki lesz vetítve, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és mennyire szerette az egyházat? Önmagát adta érte. Önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva, megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen, azaz felkészüljön a mennyegzőre. Ezt végzi a Szentlélek és az ige által az Úr a gyülekezet közösségében. Aztán a következő kép a Bibliában a gyülekezet, az Isten családja kép. Ebben a családi képben ugye az atya, a családfő, a gyermekei pedig a megtért újjászületett Jézusban hívő testvérek. A gyülekezethez tartozók, ők a gyermekei, és egyszer mint testvérek is. De több ennél. Ugyanis ki az első fiú? Jó, a válasz. Jó, ez tényleg Jézus a válasz, tudjátok. Nem úgy, mint a Rizben. Tényleg Jézus a válasz, jól mondjátok, ne bizonytalankodjatok. De belegondoltál abba, hogy bele mersz-e gondolni abba, mert én nagyon nehezen megmondom őszintén, tehát az nekem ez még magas, mint kecskének az eperfa. Tehát, de ezt mi a Biblia, csak nehéz befogadni, hogy te Jézusnak testvére vagy. Azért ez komoly. Független attól, mekkora távolság köztünk, tehát, hogy már mint a szentségben, meg minden egyébben, tessék, és a Biblia odáig megy, hogy ebből meg az következik, hogy örökös társak is vagyunk. A Krisztus örökségének társai vagyunk. Tehát a mennyországban, amikor oda fogsz kerülni, oda fogok kerülni, halleluja, akkor nem szolgaként kerülsz oda, mint a tékozó fiú történetében is van, hanem fiúként kerülsz oda. Nem a szolgák között leszel egy, nagyobb leszel, mint a kerubok. Vagy a szeráfok. Ez szinte felfoghatatlan. A Krisztus örökös társai leszünk. Hogy vele együtt uralkodjunk. Most őszintén, megéri a Zwingli, a hazugság, a zsiványság, hogy ezzel ezt elszúrjuk. Ilyen nagy örökséget. Ilyen nagy örökséget. Róma 8.17-ben van ez, hogy örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőjünk. Ugye Péter apostolnak volt egy ilyen kérdés, hogy Uram, hát mi elhagytunk mindent. Üzlet. Üzlet az üzlet. Mondja neki, Jézus, rendben van. Már ebben a világban földeket, családot, barátokat, mindent üldöztetésekkel együtt. Tehát ez a... Néha kimarad a műsorszámból, ez a szenvedés. Amely benne van a Krisztus követésben, pusztán csak amiatt is, amit mondtam, hogy nem e világból valók vagyunk. De ebben a világban élünk. És az igék, amik Pál, Péter és János apostol a Szentlélek által leírt, a következők, a János 1.12, akik pedig befogadták, azokat fel is hatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő, azaz Jézus nevében. Az Efézusi levélben 1.5-ben előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, méghozzá akarata és tetszése szerint. Tehát ez tetszik az Istennek. És a Róma 8.16, maga a Szent Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És az 1 Péter 4.17, mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában. Tehát az evangéliummal úgy néz ki, mint Isten családjának dolgunk van. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy mi. Testvérek vagyunk tehát, mint Isten családjának tagjai. A föld sója, rövidebben szólok, hiszen nemrég itt volt egy Mónika által egy felolvasott írás, és nagyon részletesen beszélt erről. Ti vagytok a föld sója, mondja a hegyi beszédben Jézus, a Máté 5.13-ban, ha pedig a só megízletlenül, mivel lehetne az ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. A só Jézus korában elsősorban az étel tartósítására volt használatos. Magdala, ahonnan Mária származott, haltoronynak vagy sózó helynek is fordítható. A szöveg azt jelentette, hogy kifogták a halakat, és sóval beforgatták, hogy ne romoljon meg a hal. Tehát, amikor azt mondja a Biblia, hogy ti vagytok a föld sója, azaz a gyüleket, az egyház a föld sója, az azt jelenti, hogy ti vagytok azok, akik által az Isten megakadályozza a rothadást. De ha ti is romlottak vagytok, akkor mit fogtok megakadályozni? Akkor eltaposnak az emberek, mert azt mondja, hogy te rosszabb vagy, mint a világi. Hát a világi az hivatásszerűen űzi a bűnt. Te pedig illegálisan. Csinál ugyanazt. Szellemi hatása van tehát a gyülekezetnek, akadályozva a gonosz elterjedését, uralomra jutását ezen a földön. Aztán a világ világossága, lámpás, hegyen épült város, szintén a hegyi beszédben olvassuk, a Máté 5.14-ben, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják, hogy a vék alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A sötétség és a világosság teljesen más téma, viszont a különbség a kettő között az, hogy ahol egy kis fényt meggyújtasz, ott sötét többé nem lesz. Egy kicsi világosság elég, és megtöri a sötétségnek az erejét. Amikor a gyülekezet és a tanítvány keresztény Krisztust és Krisztus jellemét éli bele a világba, akkor ez megtöri a sötétséget abban a közegben, családban, munkahelyen, városban, térségben, vagy faluban, ahova helyezte a gyülekezetet, és benne a keresztény tanítványt az Úr. És világít, mert erkölcsi szokásaiban, értékrendjében, beszédében, magaviseletében, lelkületében Krisztus szerint viselkedik. A szájában nincs gyalátos beszéd, nem káromkodik, nem hazudozik, nem beszél obszén módon, igyekszik megbocsátásban járni, igyekszik jót tenni, igyekszik hűséges lenni, tisztességesen dolgozni, nem meglopni a munkáltatóját, és sorolhatnám, még akkor is, hogyha a többiek emiatt kinézik. Mert ilyen is lehet. De ő világít. Nem engedi, hogy a gonoszság teljesen uralmat vegyen. Miért? Mert ő nem fogja átadni magát a gonoszságnak. És nem igazodik ehhez a világhoz. Az Efézus 2:1-2-ben az sok minden le van írva, hogy korábban igazoltatok a levegő birodalmának fejedelméhez. De azt mondja, többé ne így éljetek a testi vágyak szerint. És János evangéliumában a 17. részben Jézus a főpapi imában mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól, hogy a gonosz ne uralkodjon, ne legyen gonosz, a gonosz uralmat az életük. Ez ígéret. És meg is teszi az Úr. És nézzétek a Filippi 2:14-től, ez a ragyogás, zúgódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzetékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. És Dániel próféta könyvében, a 12:3-ban, az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Mindörökké. És akkor néhány kifejezés, a gyülekezetre konkrétan használt kifejezés, mármint ami gyüleket szónak, vagy egyháznak szoktak fordítani, ez is beszédes, röviden megnézzük ezeket is. A Zsidó 10:25-ben olvassuk az egyik ilyen kifejezést, a zsinagóga kifejezést egyébként, magyarosan. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mint mondtam, magyarosan fordítva itt a gyülekezet szónál a zsinagóga kifejezés van. Mondom, ez magyaros. De nem zsinagógát jelent. Tehát ez a kifejezés nem a zsinagógát ne hagyjátok el, ez lényeges dolog volt. Ez az egész zsidókhoz itt legyen pont erről beszél, hogy a Krisztus az újszövetségi papságot hozta létre. Ebben az esetben a gyülekezet kifejezés itt, tehát a helyi gyülekezethez tartozó aktív kapcsolódásról tanít bennünket. Mert azt mondja itt az ige, hogy egyesek szokásává lett, hogy az összegyülekezést elhagyják. Elhagyják az Isten tisztelet látogatást, elhagyják a házi csoportos közösség gyakorlását, az abba való aktív bekapcsolódást, amikor azt mondja, a saját gyülekezetünket, tehát az összegyülekezést ne hagyjuk el. És a többieknek pedig nem azt mondja, hogy írjatok egy e-mailt, és szúrjátok le. vagy hívjátok fel. Miért nem voltál? Beteg voltam. Aj, még betegen is szoktam menni. Hanem azt mondom, hogy mi a marabi gyógyulást kívánok. Tudod neked valamiben segíteni? Mert azt mondja a Biblia, hogy ne korholjátok egymást, hanem bátorítsátok egymást. Mi akkor is, ha valaki elhagyta a gyülekezet látogatásának gyakorlását, mivel tudjátok, hogy közel van az a nap. És azt szeretném, ha nem elveszne a testvérem. Nem azért hívom fel, hogy rendőrt játszak nála, hanem azért hívom föl, mert fontos nekem. Ezt szeretem. Ettől függetlenül nem biztos, hogy örömmel fogadja, mert lehet, hogy meggadjant éppen akkor, de bízzuk a többit a Szentlélekre. Nem az a kérdés, hogy valaki fogadja a szeretetünket, hanem az, hogy mi szeretettel jártunk el. És ha nem, azt is tudomásul vesszük, mert tudjátok, azért megfojtani a szeretettel senkit nem jó. Annyira szeretlek, hogy belefulladsz a szeretetembe, tehát akkor nem. Tudomásul vesszük, hogy beszélgettünk itt az elmúlt időszakban, hogy valaki nem kér a szeretetünkből most. Aztán ki tudja? Én már láttam karonvarjút, tehát azért engem már elég régóta járok a Krisztus útján ahhoz, hogy már megkerestek ilyen régi emberek, akik akkor úgy gondolták, hogy így meg úgy meg amúgy, aztán végül már másképpen értékelik, és szeretnének jó kapcsolatot, még nem tudom micsodát. De még találkozni nem akarnak velem, mert tudják, hogy az új autójukról, az új házukról velem nem sokat tudnak beszélni, de nagyon hamar a lelki üdvösségről igen. Ezért miért erről még nem akarnak beszélni velem, ezért még kávézni is akarnak. Pedig felajánlom, hogy üljünk le, ígyünk egy kávét, gyere el hozzánk. Nem, nincs válasz. De ez is jó. Ez is jó. Tudod miért? Mert tudja, hogy ha arra van szükség, kihez kell menni. Pontosan tudja, hogyha meg akar térni a bűnből, akkor kit kell megkeresni. És hidd el, nagyon sokat jelent az embereknek, hogy tudják, hogy te még az Úrban jársz. És szereted az Úr Jézust. És reméljük, hogy nem lesz késő. Következő kifejezés az Eklézsia, Apcsel 18:20-23. Miután Cézárába érkezett Pál, felment és köszöntötte a gyülekezetet, gyönyörű, aztán lement Antiókiába, ott időzött egy darabig, majd útra kelt, és sorra végigjárt a Galácia vidékét, és Régiát erősítve valamennyi tanítványt. Ilyen volt Pál. Elment valahova, azt kereste, hol vannak itt testvérek. Hogy tudnék velük találkozni? A gyülekezet itt az Eklézsia, nagyon gyakori kifejezés egyébként, Eklézsia, Eklézsia az Új Szövetségben. Ez van nagyon rokonságban azzal a Ószövetségi előképpel, hogy az Urat ünnepi imádatra összegyűlő közösség, a kihívott a közössége. Nagyon erős gondolat ez, ugye hogy jött létre az Ószövetségi nép, hogy Isten erős kézzel kihozta őket Egyiptom földjéről. És ezáltal hívta őket ki a bűn és a rabszolgaság, a bűnrabszolgaság szimbólumát képező Egyiptomból, a maga népévé. Mert az Eklézsia az a közösség, akiket megmentett, megszabadított az Úr Jézus, az ő vérének érdeméért, és a maga népévé tett. Kihozta a bűnrabszolgaságából, a halál rabszolgaságából, és megváltotta, és megszentelte, és megtisztította a maga népévé, és így hozta létre a közösséget. Egyébként az nem ezt most kivetítve, de mégis felolvasom a nagyon erőssége, az 5 Mózes 4.34, figyeltek. Vagy volt-e olyan Isten, amelyik megpróbált előállni, hogy kivegyen egy népet a többi nép közül, próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok árán is, erős kézzel és kinyitott karral, nagy és félelmes tettekkel, ahogyan veletek megtette az Isten, az Úr Egyiptomban a szemetek láttára. Na itt van az új szövetségben megvalósuló előkép. Pál tehát fontosnak tartotta, hogy meglátogassa a testvéreket, megélje a közösséget a kihívottak gyülekezetében, és az anya gyülekezetében pedig többször látogatást tesz, itt ugye hosszabb ideig marad is, több helyen látjuk az új szövetségben leírva, hogy Pál visszamegy a Antiókiába, ami neki a bázis, hogy anya gyülekezete volt, onnan rendelik ki szolgálatra, a gyülekezetpántáról szolgálatra, és fontosnak tartotta, hogy visszamenjen oda. És élő eleven kapcsolatot tartson vele, bizonyára nagyon erős szellemi háttere is volt az antiókiai gyülekezet, és miért így tudott gondolkodni ez a gyülekezet, történelmileg meghatározó közösség lett az egyház történelemben is ez az antiochiai, szíriai gyülekezet. És nagyon remélem, hogy az új remény gyülekezet is betölti ezt a küldetését, mert kaptuk proféciában is egyébként ezt, és én azt hiszem, hogy a mi gyülekezetünknek van egy antiochiai gyülekezet felelőssége, amiből még nagyon keveset merítettünk ki. Sokkal több van bennetek, amit az Úr meg fog mutatni, ki fog jelenteni, és el fog bennünket vezetni. Sokkal több. És ti vagytok azok, akiken a Szentlélek meg akarja mutatni az Isten dicsőségét. Meg akarja mutatni az Úr, hogy megdicsőítitek az Urat, és megdicső rajtatok az Isten. Ez óriási dolog. Megdicső bennetek, és rajtatok, vagy gyülekezetünkön, és személyesen, egyen-egyenként is, családonként az Isten. Ezt kívánom. Máté evangéliumában Jézus beszél, hogy hallottuk Jánostól először az eklézsiáról. Azt mondja, te Péter vagy, azaz Petrosz, kőszikla darabocska, és én ezen a kősziklán Petrán, azaz nagysziklán, hegyen építem fel az egyházamat, és tehát ki is lesz vetítve a Máté 16-18, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ez nagy igazság, és egy nagy üzenet. Tehát Péter a szikla darabocska, amely lényegét tekintve hasonlít a kősziklához, a hegyhez, de nem egyenlő azzal. A hegy Jézus Krisztus, akin felépül az egyház. Nem Péter építette, és nem Péteren van, meg a kulcsen állam van, mely olvasd a jelenések könyvét, azt mondom, megírja, hogy Jézusnál vannak a kulcsok egyébként, csak jelzem. Tehát valami baj van, mert ha Péternek adta volna, akkor nem lenne nála. Tehát, vagy időközben cseréltek, de azt meg ugye nem tudunk ki erről, hogy lenne a Bibliában, hogy cserégetik a kulcsokat. Tehát ne feledd el, nem Péter adta az életét az egyházért, hanem az Úr Jézus. Ő az ajtó, ő az út. Nincs másban üdvösség, csak is Jézus Krisztusban. Nincs is közbenjáró más, csak a Jézus Krisztus. Senki nem adta az életét és a vérét. És senki nem volt olyan szent és feltetlen és tiszta, mint a Szentlélektől fogant és az Atya fiaként született názáreti Jézus Krisztus. Ezért vette fel a mi bűneinket, és lehetett a mi megváltunk. Áldassék az ő szent neve. Azt mondja a Biblia, hogy az egyházban elhelyezte az Isten az ő hatalmas erejét. Olyan hatalom és erő van az egyházban, amelyen a pokol kapui sem vetnek diadat. De mit is jelent ez? Hát azt jelenti, kedveseim, hogy amikor az egyház az evangéliumban él, és az evangéliumot hirdeti, akkor a pokol erősségei nem tudnak olyan láncot verni emberek életére, hogy ki ne szabadítsa őket az Isten. Az evangélium az Isten ereje. Az egyház hirdeti az evangéliumot, az Isten dünamiszát, akkor a pokol kapui, a hatalma, az ereje nem tudja magánál tartani azokat, akik fogjuk lejtett. Teljesen minden milyen mélységben vannak, milyen bűnökben vannak, milyen démoni erő kötik őket. Képtelen megtartani őket, mert az erősebb fegyveres bemegy, betöri az ajtót, és lefegyverezi az erőset, és kihozza a foglyokat. Ez egyik fontos dolog. Az egyházban, az evangélium által isteni hatalom van arra, hogy megtörje az ördög erejét, és kiszabadítsa azokat, akik az ördög a pokol láncaival magázláncolt. Teljesen 15 éves drogos múlt, mafiózó, prostituált, depressziós, pánikbeteg, teljesen mindegy, mivel láncolt meg az ördög. Az evangélium ereje által megszabadít téged Jézus Krisztus. És a pokol nem tud fogva tartani téged, mert megvan írva. Az egyházban van az a hatalom, az evangélium által, amelyen nem tud uralkodni a pokol. Egy, kettő. A pokol cselvetései, bűnei, hatalma és ereje nem tud betörni az egyházban. Nem tud hatalmat venni az egyházon, mert abban az Úr uralkodik Jézus Krisztus. Egy fiatal keresztényről olvastam, tanítottak neki egy imádságot, jött kísértette az ördög. És mondta neki a lelkipásztor, figyelj, imádkozz úgy. Drága Úr Jézus, kérlek, te nyisd neki ajtót. Mikor az örget? Engedem esélyedek Istennek, és álljátok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Nem fog uralkodni többé a bűn a halandó testeken, mert megszabadított téged a Jézus Krisztus, és betöltekeztél Isten szellemével, és ott van az Isten szabadító ereje rajtad. Az evangélium Istennek ereje minden embernek üdvösségére, akik hisznek Jézus Krisztusban. Ez a legnagyobb erő és hatalom. És Pál apostol azt is mondja, drága levelében a fiatal Timóteusnak nem könnyű helyre ment pásztorkodni Efézusba. Azt mondja, hogy így írja, ha pedig késnék, ezeből tudnák, hogyan kell forgolódni az Isten egyházában, amely az élő Isten háza, Isten egyházában, amely az élő Isten háza, vagy egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Tehát megint csak ugyanez a kép jön, Pál a Jézusnak a tanítását hozza vissza, amikor bátorítja egy szellemileg elésen terhelt városban lévő szolgálatba induló, vagy kezdő Timóteust, hogy ne feledd el, az Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja, nem tud uralmat venni rajta semmilyen démon erő. Nem tud uralmat venni, nincs hatalma. Ellenben neked van olyan hatalom a birtokodban, Timóteus és a helyi gyülekezetnek, az evangélium által, amely pont az ellenség erejét tudja megtörni, és kiszabarítani a foglyokat az életre. Megtanít titeket az Úr, hogy megszentelt életet éljetek, a romlottságtól távol maradjatok, szeretettől áthatott tanítványi életet éljetek. És az utolsó kép, amit megnézünk ma, ez az Isten királysága. Az evangéliumokban, azt hiszem, mint egy háromszor van az eklézsia, és számtalan az Isten királysága. Nem érted, hogy miért. Mondta valaki, egy teológus, Jézus hirdette az Isten királyságát, és megérkezett az egyház. Vagy a gyülekezet. Igen, mert a gyülekezet része az Isten országának, de nem fedi le azt egészen. De az Isten országa nem teljesen egyenlő a gyülekezettel. Mivel ideális gyülekezetről beszélünk, és még nem a beteljesedésről. De mindenképpen a válasz a Szentléleknek az Isten országa prédikálására, mert Jézus hirdette az Isten országát, hogy el fog jönni, az a gyülekezet volt. Tehát Isten királysága ebben a földi létben a gyülekezeten keresztül nyilvánul meg is jelenik meg. Isten országa bennetek van, azt mondja Jézus. És Isten országa köztetek van, mondja Jézus. Ugye nyilván jelen volt ő, és most meg a Szent Szellem által bennünk van, és közöttünk van. Tehát Isten országa ma is így van, bennünk van, és közöttünk van. Tehát a gyülekezet az Isten országának a földi része, a földön lévő része, a mennyei királyságnak. De ugye a görög szöveg segít nekünk, mert az Isten országa, vagy királysága kifejezés, mármint az ország és királyság kifejezés, fordíthatjuk így is, úgy is, mit is jelent? Nem csak annyit jelent, hogy van egy határra körbehatárolt földterület, hanem azt jelenti, hogy az Isten királysága az a jellemző, amit le van írva a szó, hogy uralkodik a király. Mert az Isten királysága attól Isten királysága a földön gyülekezetben, hogy a király uralkodik, tehát a fő irányít. Egy, kettő. A király hatalma és ereje óvja a határait ennek a királyságnak. És oltalmaz az ellenséggel szemben a polgárait ennek a királyságnak. Tehát mikor Isten királyságnak része vagy, akkor azt jelenti, hogy akkor vagy királyságnak része, és része egy királyságnak, akkor te feletted uralkodik a király. De a király oltalmát is élvezed, azaz nem engedi betörni az ellenséget az ő területére. Ha ráfigyelünk, a pokol kapu is endirlalmaskodhatnak, az új reménybaptista gyülekezeten sem, és többint sem. Ha a király uralkodik, mert őrzi a határait, és azt mondja az Isten igéje, hogy védi az ő népét, aki az ország polgára, aki ezt tartozik. Ezt jelent Isten királyságában élni, amikor a gyülekezetben élsz. És azt gondolom, ezt megértjük, nem vágyunk mi sehova. Nem akarunk menni sehova. A haverok, amikor megtértem a breakdance-ből, meg a bugiból, meg a diszkóból, azt mondták, el fog ez múlni. Hát azóta is várják. Néhányan megtértek közülük. De nem múlt el, miért? Mert annyira jó. Hát én sem vagyok mindig a toppon, nem ilyen, nem mondtam újat. De azért az Úr még soha nem hagyott el. És valahogy még mindig visszanavigált. Valahogy még, ahogy hallottuk itt a buzításban, megújította a szívemet, a szellememet. Mert volt szükségem többször is rá. De a király uralma alatt lenni azt jelenti, hogy az Úr megóv téged. És pontosan azt fogja végezni az életünkben, ami kell. A korrekciót, a gyógyítást, a formálódást, a felhatalmazást, az elküldést, a kapcsolatokat, a szolgálatokat, mert ő ott uralkodik. Az ő királyságában. És még egyszer nézzük meg a négy alapelvet, és végül egy bátorítást olvasok, és befejezem. A négy alapelv, amely a gyülekezet tartozás alapelve, az első megtért és újjászületett emberek tartoznak egy gyülekezetbe. Bemerítés által csatlakoztak a pünköskor is, és azóta is a testvére, tehát hit valló keresztség volt, előbb megtértek, újjászültek, ahol a vallást tettek, és bemerítették őket, tervállásra készek voltak, tehát azokkal a szolgálati ajándékokkal, képesség és tehetséggel építeni igyekeztek szeretet által a többit, és az evangélium munkáját végezték, és a negyedik dolog a gyülekezeti fegyelem elfogadása, mivel tudjuk, hogy egyrészt olyanok lesznek tagjai a gyülekezetnek, akik megtértek, újjászülettek, és akik pedig nem kívánják Krisztust követni, úgy döntöttek, azok meg nem lehet közösséget vállalni velük, ezt mondja a Szentírás, de ez egy gyönyörű dolog, mert mentés, ugye Géza bácsi mindig tanította nekünk, nekem a Júdás levele azért ez a meredek levélna. Tehát a Júdás level az egy kemény levél, tehát ha nem olvastad még el, olvasd el Júdás levelét, és úgy, de ne evés után. Az zaccos, tehát azért az felkavaró. És ott is azt mondja, hogy másokon is könyörüljetek, de utálva a ruhát is, ami testük beszennyez, de imádkozzatok értük. Tehát, hogy könyörüljetek, imádkozzatok. Tehát azt mondja a Biblia, hogy amíg él valaki, addig nem mondj le róla. Addig te nem mondj le róla. Nem mondj te felette ítéletet. Majd az Isten dolga. Te imádkozz érte. De azt mondja, ne vállalj közösséget a tetteivel. Hogy ne érjünk a ruháját, azt jelenti, hogy ne vágj a közösséget, amit tesz. Nehogy te is beszennyeződj. Szűdj, azt mondja az ige, tehát nem mond rá, nem olyan nagy baj ez. Nem mond, ezt nem mond, de könyörög érte. Mert higgy abban, hogy az Isten királyság hatalmas ereje az evangélium által elérheti a szívét. És megmenekülhet. Bárcsak minél hamarabb persze. És végül bátorításképpen a Kolossé levélből néhány igeves, és ezzel zárom be. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, figyelj, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus beszéde uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki, az a szellemi énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek, áldozatok, tehát így az Istennek, amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind. Mikor ezt olvastam. Nem nagyjából, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, közben pedig adjatok hálát az Atyának, az Istennek ő által, azaz köszönjétek meg, hogy tehetitek, és hogy van erőtök megtenni. Uram, köszönöm neked, hogy nem kell a régi élet szerint, és a világ törvényszerűsége szerint élnem. Hálás vagyok szellemed munkájáért, hogy adtál szívemben türelmet, jóságot, szelídséget, szeretetet. Köszönöm, Uram. Miközben teszem az akaratát a Krisztusnak, közben hálát adok az Atyának, aki szellem által mindezt kimunkálta bennem. Mert minden jó, ami van bennünk, az Istentől van. Áldassék az Úr nevezért. Amen.